Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, és úgy gondoltam, hogy ma délelőtt egy kicsit gondolkodjunk közösen a Jézus által elénk adott minta imádságról, a mi atyánkról. Úgy gondolom, hogy az evangéliumnak, a megváltásról szóló jó hírnek a rövid foglalata ez az imádság. És mi nem gondolkodunk eleget azokról a mélységekről, amelyek ebben a mintaimádságban találhatóak. Ennek aztán az a következménye, hogy nem fejlődünk az imádságban, az imádkozásban, és hiányosak és erőtlenek az imádságaink. Ha valamire szükségünk van az új esztendőben, ha már most ugye elhangzott többször a visszatekintés, az elmúlt évre és az előretekintés, akkor mindennek a kulcsa az, hogy megtanuljunk igazán imádkozni. És Jézusnak a tanítására végtelenül nagy szükségünk van. Ugye az az érdekes, hogy Jézus kétszer is ezt az imádságot a tanítványai elé tárta. Először a hegyi beszédben hangzott el, és olvassuk is el, hogy milyen bevezetéssel mondta Jézus a hegyi beszéd keretén belül. Máté evangéliumából olvassuk a 6. fejezetből, az 5-től 9. verset, amely a következőképpen hangzik. Tehát Máté evangélium a 6. fejezetéből idézem. Ezt mondta Jézus. És mikor imádkozol, ne legyél olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlóak, mert jól tudja, hogy ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Ugye ezekből a bevezető szavakból rögtön megtudjuk azt, hogy Jézus nem arra szánta ezt az imádságot, ami a jelenlegi keresztény gyakorlat, hogy kórusban szó szerint újra ismételgessük ezt, és ami olyan könnyen elgépiesedik, és bele se gondolunk, hogy mit mondunk, hanem azt mondta, hogy ugye szólt az imádságnak a hamis formáiról, ami a különböző pogány kultuszokban is jellemző volt, hogy mantrázni, sokszor mondani ugyanazt, meg hosszan, bőbeszédűen, hanem Jézus azt mondta, hogy amikor bemész a te belső szobádba egyedül, akkor ahhoz ez egy minta imádság, mert tartalmazza azokat a lényeges elemeket, amelyeket, amikor egyedül vagyunk, és senki se hall bennünket, ami a legfontosabb imádság. Van jelentősége az étkezés előtti imának, van jelentősége a közös imának, de minden imánál fontosabb, mikor az ember teljesen egyedül, ahol senki nem hallja, csak az Isten, valóban kiönti a szívét Isten előtt, és valóban elé tárja a kéréseit. Olyan megindító ezekben a bevezető szavakban, hogy a te atyád titkon néz. Én szerintem erre mindig gondolni kellene, amikor imádkozunk, hogy hát Jézus azt ígérte, ha te benned egy őszinte vágy, hogy van, hogy hozzá akarsz beszélni, és összeszeded a gondolataidat, az érzéseidet, és tényleg meg akarod őt találni imádságban, akkor ő, te nem látod, de ő titkon néz, figyel rád, teljes szívvel figyel rád. Nem csodálatos? Ez egy parányi ember, egy méltatlan ember, és ha csak az emberben az van, hogy teljes szívéből akar keresni az Istent, ha ez a indíték megvan, akkor azt mondja, hogy titkon néz. Más alkalommal Jézus azt mondta, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. És tulajdonképpen a mi atyánk imádságával erre tanított, hogy mit jelent lélekben imádni. Ez azt jelenti, hogy lélektől lélekig megépül az út Isten között és közöttünk. Lélekben nem látjuk, de lélekben elmegyünk az ő király székéig, és tudjuk, hogy hozzá beszélünk, és tudjuk, hogy ő titkon néz. És igazságban, mert azokat az igaz, Isten szíve szerint való kéréseket terjesztjük elé, amelyekről Jézus a mi atyánkban szólt. És a másik alkalom, amikor Jézus megint ezt az imádságot tárta tanítványai elé, az pedig az az eset volt, ahogy olvassuk Lukács evangéliuma 11. fejezetében, hogy ugye Jézusnak szokása volt egyedül elvonulni, már kora reggel imádkozni, és így olvassuk a 11. fejezet első versében, és történt, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondtanéki egy az ő tanítványai közül. Uram, taníts minket imádkozni, amiképpen János, a keresztelő János is tanította az ő tanítványait. Mondta pedig nékik, mikor imádkoztok, ezt mondjátok, és következik megint a mi atyánk. Ugye úgy képzelhetjük el a szituációt, hogy már a tömeg gyülekezett, ugye, hogy hozták a betegeket, és várták Jézust, és a tanítványok keresték őt, és megtalálták egy, tudták, hogy hova szokott ő elvonulni, imádkozni, és mikor ott megtalálták, akkor ő még imádkozott. Mert azt olvastuk, hogy miután elvégezte az imádságot, tehát előbb hallottak valamennyit az imádságából, mikor elvégezte az imádságot, akkor azzal a kéréssel mentek hozzá, hogy Uram, taníts minket imádkozni. És Jézus nem újat mást mondott, ugyanazt, amit már a hegyi beszédben is. Ez is mutatja ennek az imádságnak a jelentőségét. Ugye Luther Márton azt mondta, hogy ő nagyon sokszor a mi atyánkot vezérfonalnak számítja, használja az imádságában. Hogy a lényeges kérések ne maradjanak ki. Ugye 6 kérés van a mi atyánkban. És hogy ezek ki ne maradjanak, azt mondja, elmondja a mi atyánknak a következő kérését, hozzáfűzi a saját szavaival mindazt, amit ezzel kapcsolatban gondol és érez, aztán megint elmondja a következő kérést, ahogy Jézus tanította, és megint hozzáfűzi a maga gondolatait, kívánságait. Ez egy nagyon hasznos imádság, mert olyan könnyen elkalandozunk imádságban, olyan könnyen hiányos az imádságunk, olyan könnyen az van, hogy csak a mi pillanatnyi gondjainkat, kéréseinket terjesztjük Isten elé. Tehát én mindegyikünknek tanácsolom ezt saját magamnak is, hogy egy időben ezt én nagyon gyakoroltam, aztán egy kicsit úgy fellazult, és én is vissza akarok térni ehhez, hogy az egyéni imádságban az ember vezérfonalként használja a mi atyánkot. Hogy tényleg igazságban is imádjuk az Istent. Lélekben is, de igazságban is. Úgy, ahogy ő tanított, hogy melyek a legfontosabb, leglényegesebb kérések. De a mi atyánknak van még 2 lényeges része a 6 kérésen kívül. Az egyik a megszólítás, a másik pedig a befejező, záró mondat, amit doxológiának is szoktak hívni, és mind a kettőnek szintén nagy jelentősége van. És kezdjük először a megszólítással. Én majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy egy egész prédikációt lehetne tartani csak a megszólításról. Mert olyan mély jelentősége van. És nem is szabad, hogy belekapjunk az imádságot, belevágjunk. Anélkül, hogy mi átgondolnánk azt, amit a megszólítás tartalmaz. Mondhatnám, hogy tulajdonképpen az imádság elején eldől, hogy abból lesz-e igazi lélekben és igazságban való imádság, vagy nem lesz. Mert ha, hogy így mondjam, csak úgy leszólítjuk Istent gondatlanul, és már is mondjuk a magunkét, akkor abból nem lesz igazi imádság. Amikor kimondjuk a megszólítást, akkor nagyon mélyen át kell gondolnunk, hogy kihez is szólunk, és milyen nagy dolog is, és milyen kiváltság is, hogy szólhatunk hozzá. Le kell csendesedni a szívünknek, le kell tisztulni a gondolatainknak, az érzéseinknek, és azután kezdjük csak mondani, amit szeretnénk mondani. Nem baj az, soha se baj, hogyha egy imádságban vannak szünetek, vagy kicsit töredezettebb, csak tiszta legyen, őszinte legyen, mert ő titkon néz, az ő jelenlétében vagyunk, és szeretnénk az ő jelenlétéhez felemelkedni. Nos tehát mit is fejez ki ez, hogy mi atyánki vagy a mennyben? Két lényeges dolog van benne. Egyik, hogy Istent atyánknak szólíthatjuk. Ez egy hihetetlenül bizalmas megszólítás. Eszünkbe juthat az, amit a 103. Zsoltárban olvasunk, amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Nagyon véssük a szívünkbe. Kimondom, hogy mi atyánk. Akkor azt mondom, mint a leges-legjobb szülőhöz, és a leges-legjobb szülőnél is jobb szülőhöz, a teremtő atyánkhoz imádkozunk. A teremtő Istenhez, aki nem olyan magasságban van fölöttünk, hogy ne érezne együtt velünk, és ne akarna nekünk minden jót megadni, hanem jusson eszünkbe, milyen könyörülő egy igazi szülő a gyerekéhez, ahogy a gyerekének mindent adna, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. De rögtön ott van mellette az is, hogy ki vagy a mennyben. Nem egy felesleges dolog, mert arra emlékeztet bennünket, hogy akit mi ilyen bizalommal megszólíthatunk, aki ilyen könyörülő atyaként viszonyul hozzánk, és ezért bátran kijönthetjük a szívünket, ő ugyanakkor a mennyben van. Ugyancsak a 103. Zsoltárban olvassuk a 20. versben, az Úr a mennybe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Tehát azonnal megalázódunk, és azt mondjuk, hogy hát a világ mindenségnek a teremtője és a fenntartója, aki a mennyben van, aki valahol a világ mindenség központjában van, és akinek minden a kezében van, aki a végére mehetetlen bölcsesség, aki minden hatalom menjen is földön. És ez szükséges, hogy felkeltse bennünk a tiszteletet. A megszólításnak az első része, hogy mi atyánk, keltse fel bennünk a bizalmat, hogy nyugodtan kiönthetjük a szívünket, könyörülő atyaként viszonyul hozzánk. A másik része, hogy ki vagy a mennybe, keltse fel bennünk a mély tiszteletet, mondhatnám a megrendült tiszteletet, hogy kihez is szólunk. Mind a két elem nagyon szükséges, hogy a bizalom is felmozduljon bennünk az Isten iránt, és realizáljuk, hogy kicsoda ő a valóságban, de a mély tisztelet is, a mély hódolat is az Isten iránt. És hogyha még mindig a megszólításnál vagyunk, azt mondjuk, hogy azonnal az is eszünkbe kell, hogy jusson, hogy is tehetjük mi, hogy ezt Istent megszólíthatjuk. Hát tulajdonképpen így olvassuk a Bibliában, Zsoltár 5. fejezet 5. versét idézem, azt mondja az ige, hogy nem lakhatik te nálad gonosz. A Szent Isten bűngyűlölő, és én meg egy méltatlan bűnös ember vagyok. Hát hogy is merhetnék, aki talán éppen most van a tudatomban, hogy már megint mit csináltam rosszul, már megint milyen megsértettem az Istennek a szeretet törvényét, már megint csüggetlennék emiatt, és nagyon méltatlannak érzem magam. Miért szólíthatom meg mégis így bizalommal, hogy mi atyánk? Hát azért, mert Krisztus az, aki megbékéltette magába Istennel a világot. Azért, mert a Krisztus helyettes áldozata azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy az egész világunk elszakadt Istentől, és benne mi is a törvényszegéseink révén, Krisztus helyettes áldozata megnyitotta ahhoz az utat, hogy ő befedezi a mi bűneinket, ez a helyettes áldozat, és mi mégis fordulhatunk Istenhez. Tehát azt mondhatom, hogy ha kimondjuk, mert sok helyen ezt is olvassuk a Bibliában, hogy Jézus nevében imádkozzunk, ha így verbálisan kimondjuk, ha nem, de amikor azt mondjuk, mi atyánk, ki vagy a mennyben, azonnal eszünkbe jut, hogy hála Krisztusért, hála a Krisztus helyettes áldozatáért, mert mint méltatlan bűnös emberek a bűngyűlölő Szent Isten színe elé mi nem juthatnánk. Csak is az ő helyettes áldozata alapján, csak is az ő közben járása által, hogy ő az, aki közvetíti a mi őszinte szívből jövő imádságainkat. Ő az, aki megval bennünket Isten szín előtt, hogy az ő igaz élete, az ő helyettes áldozata, hogy a bűneinket helyettünk elviselte. Ezért Isten megtehesse azt, hogy az igazság fenntartásával irgalmas hozzánk, és figyel ránk. Tehát mondhatnánk, hogy ez mindig bennünk van azonnal a hála a megváltásért, Krisztusért, mert különben mi a mennyei atyát így meg nem szólíthatnánk. ha ő nem jött volna el a földre is, az ő helyettes áldozatát nem teljesítés, nem lenne, ami közben járunk, ami imádságaink tolmácsolója Isten előtt, aki név szerint val meg bennünket az Isten előtt, és kéri az Isten kegyelme megnyilatkozását a mi számunkra. És ha vezérfonalként használjuk a mi atyánkot imádságunkban, akkor az a kérdés is fölmerül, hogy hát akkor, ha gondolunk a 6 kérésre, ami az imádságban van, hogy hát hol van a helye a hálaadásnak? Mert ugye a 6 kérés között azok kérések külön ilyen nem szerepel. Mindig eszembe jut az én öcsém, aki úgy mindig nagyon vágyódott a Jóisten utána maga tragikus életében, és mindig azt kérdezte tőlem, te melyiket kell először tenni az imádságban? Köszönetet kell mondani először, vagy bűnvallást tenni? Bocsánatot kérni, vagy köszönni? Szóval nekem mind a kettőre nagy okom van, de sose tudom, hogy melyik a kettő között a helyes sorrend. Hogy először köszönjünk, és utána bocsánatot kérjünk, vagy előbb kérjünk bocsánatot, és utána köszönjünk. Nos, én azt mondhatom, hogy a hálaadásnak mindjárt a megszólítással együtt van helye. Mert ugye eleve benne van, ahogy az előbb mondtam, hogy mi egyáltalán megszólíthatjuk Istent így, hogy mi atyánk. Ez csak a Krisztusért lehetséges, mindjárt ott van a megváltásért való hála, de itt mondhatjuk el Istennek mindazt, ami megmelegíti a szívünket az ő jóságából az előző napon, vagy a közelmúltban. Mert azonnal elevenebb lesz ez, hogy mi atyánk. Amikor most ebben is megsegítettél, abban is. És általában mi nagyon spórolunk a köszönetmondással Istennek. Régen ugye gyülekezet mellett laktam Zugligetben, és hát ugye én el voltam foglalva, ezzel beszélgettem azzal, és előfordult, hogy valaki, ugye ott volt a lakásunk, föl lehetett jönni a gyülekezetből, valaki ott letett egy virágcsokrot, vagy letett valami gyümölcsöt, és én nem tudtam, hogy ki volt, és mindig olyan nagyon zavart, mondom, olyan nagyon kedves az illetőtől, de olyan rossz, hogy nem tudom megköszönni. Olyan feszítő érzés volt, hogy itt van, és nem tudom, hogy kinek köszönjem meg. És valahogy a Jóistennel is így kéne lennünk, hogy zavar bennünket, ha valamit nem köszönünk meg. Mert hát érezzük, hogy ezt meg kellene köszönni. Ugye emlékszünk az esetre, hogy egyszer 10 leprás ment Jézushoz, és nem ott azonnal gyógyította meg őket, hanem azt mondták, menjetek már is hitben, induljatok el, vigyétek a gyógyulásotokért való áldozatot a templomhoz, és útközben meggyógyultok. És a 10-ből tudjuk, hogy csak egy ment vissza Jézushoz. Mindegyik mind meggyógyult, és nagyon örültek, de csak egy ment vissza, és azt olvassuk, hogy leborult előtte, és nagy szóval áldotta az Istent. Nagyon értékelte azt, amit kapott. És Jézus azért megkérdezte, hogy hát nem 10 gyógyultak meg? De csak az egy, az se volt izraelita, hanem samaritánus. Azt tartotta fontosnak, hogy ezt meg is köszönje. Tehát azt mondanám, hogy ne spóroljunk a köszönettel, de ne formálisan, hanem tényleg pillancsunk csak vissza az előző napról, a közelmúltból, mit is köszönhetek az Istennek, miben is tapasztaltam. És már is, hogy úgy mondjam, elevenebb és tartalmasabb lesz az, hogy mi atyánk. Tele lesz a szívünk hálával. Megmelegszik a szívünk Isten iránt, hogy ezt is, meg ezt is, meg ezt is. Én köszönhetem neki, és köszönöm is. És ez fölkészíti a szívünket arra, hogy folytassuk tovább az imádságot igazi bizalommal. És az első kérés mindjárt ugye úgy hangzik, hogy szenteltessék meg a te neved. Az a tapasztalatom, hogy sokszor ezt kevésbé értjük, vagy ki is marad az imádságból, vagy nagyon formálisan mondjuk, olyan idegenül hangzik kicsit, mi az, hogy szenteltessék meg a te neved. Valójában arra van szó, hogy ahogy Istenre gondolunk, és őhozzá akarunk beszélni, azt is rögtön realizáljuk, hogy ő egy szent erkölcsi lény, ő egy tökéletes erkölcsi lény. Ugye, hogy szól róla már Mózes éneke? Azt mondja, igaz és egyenes ő. Nincs ő benne hamisság. Igaz a mi Istenünk, és mindig igaz és egyenes ő benne, semmi hamisság nincsen. És a Új Szövetségben olvassuk, hogy a megváltott emberek ezt mondják Istennek, egyedül csak te vagy szent. Te tökéletesen szent vagy. aki hibátlan erkölcsi lény, és azonnal tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy mi őket atyánknak nevezzük, ahhoz az kell, hogy, ahogy mondja is az Új Szövetségben, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Hogy mi az Isten szeretet törvényéhez igazodjék minden az életünkben. Mi is erkölcsi tökéletességre jussunk. Ahogy Jézus mondja a hegyi beszédben, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát azért fohászkodunk, hogy a Szent Istenhez hasonlóvá váljunk mi is. Az élet szentségben való növekedést kérünk tőle, ami azt is jelenti, hogy Isten neve megszenteltetik az emberek között. Engem mindig úgy megindít, amikor olvasom a Jézus főpapi imájának a végén, amit ugye a halála előtt mondott, felsóhajtott, és azt mondta, igazságos atyám, e világ nem ismer téged. Ugye ez egy olyan fájdalmas kiáltás volt. Azt mondta, én tudom, hogy igazságos atyám, én tudom, hogy ki vagy te, milyen vagy te, de a világ nem ismer téged. Tele vannak gyanakvással, minden rosszat gondolnak Istenről is. Tele vannak lázadással és békétlenséggel Isten iránt. De én tudom, hogy te igazságos atyám vagy, és a világ nem ismer téged, és én szeretném megismertetni a te nevedet velük. Tehát amikor ezt az első kérést mondjuk, azt mondjuk, hogy Istenem, tudom, egyedül te vagy szent, te igaz vagy és tökéletes. Én szeretnék hozzád hasonlítani, és szeretném, hogy a te neved megszenteltessék általam, mert igazságos atyám, nekem fáj, hogy a világ nem ismer téged. És a leghatékonyabb mód, hogy másképp gondoljanak rád, és megismerjenek téged, hogy az én életem, az én magatartásom olyan legyen, aki a te tanítványodnak vallom magamat. Hogy ebből az emberek sejtsék azt, hogy milyen az Isten, kicsoda az Isten is, és az Isten neve szent legyen nekik, és ne pedig lázongás és átok és rossz érzések legyenek bennük Isten iránt. Tehát ez a legfontosabb kérés, nem? Hogy hasonlítsunk az erkölcsi jellemünkben Istenhez. Hogy ő szent, és mi is növekedjünk az életszentségben, és ugyanúgy ezáltal az Isten neve mások előtt is megszenteltessék. Mások is másképp ismerjék meg Istent, mint ahogyan eddig. Szeretném megkérdezni, hogy mindig benne van az imádságunkban? Sok hétköznapi gondunk van, hétköznapi kéréseink vannak. Ezeket nem felejtjük el elmondani, mert most azonnal ez kellene, az kellene, ebbe segíts meg, abba segíts meg. De a legfontosabb nem marad ki, hogy az életszentségben való növekedést, az Istenhez hasonlóvá válást, és azt a felelősséget átérezzük, hogyha én Jézus tanítványának vallom magamat. Vajon én életemen keresztül, az én magatartásomon keresztül milyen benyomást nyernek Istennek, az emberek Istenről. Ez kellene legyen a legelső kérés, a legfontosabb kérés. A második kérés, jöjjön el a te országod. Ide itt tudjuk, hogy azok hamis elképzelések, hogy itt a földön megvalósuljon Isten országa. Tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus visszajöveteleért imádkozunk, amikor a sátán uralma alól kiveszi ezt a földet, és visszahelyezi a maga uralma alá, és újjáteremti. De azt is tudjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy Jézus eljöhessen hatalom átvételre a földön. Ahhoz az kell, hogy mi emberek utasítsuk vissza sátánnak az uralmát, világ fejedelmét, és az ő visszatérését, az ő uralmát szívből óhajtsuk, mert Isten tiszteletben tartja a szabad választást, és ő erőszakkal sose fog beleavatkozni úgy a történelemben, ha nincsen ott erkölcsi tőkeként. Minden ember sohasem fogja ezt így kérni, de legyen nagyon jelentős számú igaz ember, akik teljes szívből igazságra törekszenek, akik komolyan szívből kérik a Krisztus hatalom átvételét, ami földünk felett, a végső szabadítást, a megváltást. És ez pedig hogyan terjed, hogyan lesz mindig több ilyen ember, aki ezt óhajtja? Akkor, ha az evangéliumot tisztán és igazán hirdetjük. Az evangélium hirdetés egyengeti az utat a Krisztus visszajöveteléhez. A mi napjainkban különösen tudjuk, Jézus megmondta, hogy amíg be nem teljesedik az, hogy lesz egy olyan evangélium hirdetés, amely minden emberhez az egész földön bizonyságul eljut, azt megelőzően ő nem jön el. Tehát ma nekünk konkrétan azért kell imádkozni, hogy az evangélium hirdetés, ez az végső evangélium hirdetés megvalósuljon, mert Isten országa nélkül nem jöhet el. Mert Isten igazságossága és kegyelme azt kívánja, hogy mielőtt a legnehezebb idő, az a bizonyos nyomorúságos idő, az összeomlása a jelen történelmnek rázuhanna a világunkra, amiről ma olyan sokat hallunk, előtte minden ember lehetőséget kapjon arra, hogy elnyerje Isten oltalmát már erre az időre. Aztán pedig a szabadítását, amikor ő megjelenik. De azt is tudjuk, hogy az evangélium hirdetés az mi múlik, hogy ilyen evangélium hirdetés, amiről ott Jézus beszélt, ez kizárólag csak a Szentlélek kiárasztásával lehetséges. Ez emberi igyekezettel, akármennyi irodalom, akármennyi online igehirdetés, akármennyi buzgó prédikátor, ez csak a Szentlélek első pünkösthöz hasonló kiáradása és ereje biztosíthatja. És ahhoz mi kell? Ahhoz meg az kell, hogy legyen egy olyan megszentelt nép, egy olyan Istennel lelkileg összhangban élő nép, amilyen volt az első pünkösd előtt a tanítványok, a jeruzsálemi tanítványok kis csapata. Tehát ha én ezért imádkozom, hogy jöjjön el a te országod, akkor azért is imádkozni kell, hogy legyen egy igazi ébredés, legyen egy igazi lelki megújulás Isten népe között. Nem tudom, benne van ez az imádságunkban? Ez a legfontosabb. Ezt csak az Isten tudja megtenni, hogy tényleg felébressze, és egy igazi lelki megújulást hozzon létre, aminek a nyomán aztán a Szentlélek kiáradhat. És tulajdonképpen ehhez a kéréshez kapcsolhatjuk mindazokat a kéréseket, amikor emberekért könyörgünk, akikben látjuk, hogy a Szentlélek kezdett valami munkát, de hogy ezt folytassa, hogy ez eredményes legyen, hogy ez célba jusson. Ugyanúgy a szenvedőkért, a betegekért, mert az Isten országa jövetelével ez mind összefügg, hogy emberek tapasztalják az Isten segítségét, az Isten munkálkodását a mi világunkban. Mennyi helye van az imádságainkban a másokért való imának? De nem úgy, hogy emlegetjük, engem mindig rosszul vagyok attól, mikor ilyet hallok, hogy hát most ilyen programszerűen kitűzzük, hogy most ezért imádkozunk, vagy azért is. Hallottam olyat, hogy van, ahol ilyen elővesznek ilyen évkönyvet, ahol felsorolva vannak gyülekezetek, igehirdetők, és valamit kiböknek, hogy majd azért imádkozunk. Így nem lehet szívből imádkozni. Olyan emberekért imádkozunk szívből, akiket, és tudunk szívből imádkozni, akiket ismerünk, akiknek látjuk vagy a testi, vagy a lelki szükségletei. De mindig szerepeljen néhány ilyen, akiknek most éppen a legnagyobb szükségük van rá. Aztán, ha az megoldódik, majd jönnek helyette mások, mert mérhetetlen az emberi nyomorúság. De vizsgáljuk meg, hogy csak a magunk gondjait mondjuk el az imádságban, meg a magunk kéréseit, vagy van együttérző szívünk, hogy akár testileg betegek, akár lelkileg betegek, akár Isten ismeretére szorulnak, akár lelkileg elgyengültek, és erőre kell kapniuk, hogy név szerint, de szívbeli együttérzéssel, mert különben ez nem mechanizmus, hogy emlegetünk egy nevet, ettől még az nem lesz igazi imádság. És akkor jön a harmadik kérés, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. És ez azt feltételezi, hogy mi tudjuk azt, hogy Istennek van egy jó terve mindegyikünkre vonatkozóan. Van, vagy nincs? Azt mondja Isten, tervezzük az életünket, vigyük, ahogy jónak látjuk, vagy ő neki, ha egyszer bízunk benne, ha egyszer segítségét kérjük, van egy jó terve az életünkre nézve. Azt olvassuk az Efézusi levélben, második fejezet, 10. verse, hogy Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Olyat, ami a mi egyéniségünknek megfelel, amely minket boldoggá tesz, amivel másokat is építünk. Tulajdonképpen nekünk azt kell kérni mindig, hogy Uram, én nekem nincsenek saját terveim. Ezt kérlek, segíts ezen a mai napon, hogy ami a te általad eltervezett jó cselekedetek, én azokat valósítsam meg a mai napon. Vezess engem, igazgass engem. Én tudom, hogy nincsen jobb annál, mint amit te tervezel számomra. És ugye az ember annyi gondot, bajt lát maga életében, mások életében, meg összeroppannánk, hogyha mi ezt mind magunk akarnánk megoldani. Nem tudjuk. De én mindig azt szoktam mondani a Jóistennek, Uram, te vagy a nagy gazda, te a bölcsességed végérehetetlen, te neked van terved mindenkire vonatkozva, én meg csak egy kis hangya vagyok a magam helyén. Segíts nekem ott most pont azt megtenni, amit te a mai napra szeretnél, hogy én, hogy merre lépjek, mit csináljak. Ez a tanácskérés, hogy Isten igazgassa a lépéseinket, ez nagyon fontos. És ugye tudjuk, mindjárt áttérünk majd a következő kérésre, ahol ott van az, hogy ma, benne van a ma szó, mert ez minden nap kell, hogy így imádkozzunk, minden napi szükségleteünk, mint ahogy Jézusnak minden napi szükséglete volt, és ez volt az eredményes életének a titka. Én sokat tanultam az alkoholbetegekért való munkában, amikor egy szenvedélybeteg, megkötözött alkoholista elkezdi a szabadság harcát, hogy megszabaduljon az alkoholtól, akkor például az AA mozgalomban, az anonim alkoholista mozgalomban mindig azt tanítják, hogy mindig csak a mai napra gondolj. Azt mondjad, hogy ma nem iszom. Mert egy igazi megkötözött alkoholista az megrémül attól, hogy ő örökre lemondjon az italtól. Akkor visszaretten, akkor azt képtelenségnek érzi. De azt mondja, mindig csak az előtted lévő lépést nézed. Az előtted lévő napot azt mondjad, ma nem, ma győzelmet kell aratnom. Na és azt mondhatom, hogy a mi atyánk azzal, hogy benne van a ma szó, minket is arra tanít, hogy a mai napot oldjam meg jól, a mai nap legyen győzelmes. Amikor imádkozunk, és a reggeli ima a legeslegfontosabb, és de akár mikor is jutunk hozzá az ilyen elmélyült imádsághoz a nap folyamán, mondjuk, Uram, most, ma, ezen a belátható időszakon, mert segíts, hogy én győzelmes legyek, győzelmet arassak önmagam, rossz természetem, rossz szokásaim fölött. Segíts, hogy jót tudjak cselekedni, olyan jót, amit te elterveztél az én számomra. Ez egy nagy megnyugvás is, hogy rábízzuk az életünk vezetését Istenre. Kikapcsolja azt, hogy aggodalmaskodjunk, gyötrődjünk azon, hogy ez hogy lesz, az hogy lesz. Hát én azt mondtam, legyen meg a te akaratod, és tudom, hogy a te akaratod a legjobb is. Tudom, hogy meghallgatod, és én nyugodtan rábízom magamat erre. És utána jön a következő kérés, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. De hát Jézus pont arra tanított minket, hogy ez nem csak a szó szerinti kenyeret jelenti. Ugye? És az egyáltalán az életfenntartásunkhoz szükséges dolgokat, hanem azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. És azt is mondta, hogy a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Szerintetek jól van az, hogy elmondjuk Istennek, hogy ilyen meg ilyen anyagi gondom van, Istenem segíts meg, azt se tudom, hogy lábolok ki ebből. De közben eltelnek napok, eltelnek hetek, és mi nem táplálkozunk az égi mannával, az Isten beszédével. Tulajdonképpen, mikor ezt kérjük, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, akkor tegyük hozzá, Uram, a mai zsúfolt programomban is segíts, hogy találjak időt arra, hogy a te ígédet olvassam, és segíts, hogy a te szent lelked azt nekem megelevenítse, hogy az tényleg hozzám szóljon. Tehát mikor kérjük, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, a fizikai szükségletünkön kívül kérjük azt, hogy Isten segítsen, hogy megtaláljuk az időt, a módot rá, el ne maradjon, és ott pedig a szent lélek azt elevenítse meg számunkra, hogy ma is kapjunk abból a mennyei mannából, amely minket formál, táplál, alakít. És utána jön a következő kérés, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ugye, olyan nagyon tompa a lelkismeretünk sokszor is, ahogyan könnyelműek vagyunk abban, hogy sok mindent nem köszönünk meg az Istennek, észre se vesszük a jó téteményeit, vagy elfelejtjük megköszönni, ugyanolyan könnyelműek vagyunk sokszor a bűneink rendezésében. Ugyanolyan könnyedén átlépünk rajta. Hát most egy kicsit indulatos volt, hát tudom, nem úgy. Hát Jóisten biztos tudja, hogy a szívembe bánom, hát az elég, majd a Krisztus elrendezi ezt. Ez nem így működik. A bűnbocsánatot akkor nyerhetünk, ha néven nevezzük azt a dolgot, ami helytelen volt, és azt megvalljuk Istennek. Hogy is szól János első levelében az ígéret? Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson, és még többet is tesz ennél, és megtisztítson minden hamisságtól. De ahhoz meg kell vallanom. Nem elég az, hogy magamban azt mondom, hogy szánom, bánom. Szemébe kell nézni az Istennek, és és őszintén megvallani, elismerem előtted, ezt helytelenül tettem, megint ennek engedtem, ezt tettem, de bocsáss meg a Jézus Krisztusért, és teremts bennem tiszta szívet, és újítsd meg az erős lelket bennem. Nem csak azt kérem, hogy bocsásd meg, hogy a végítéletre ne terheljen engem ez a törvényszegés, hanem azt is kérem, hogy szabadíts meg ettől, hogy adj nekem győzelmet a felett, a rossz felett, amit elkövettem. Életfontosságú. És ugye nem véletlen, hogy egy lélegzetre van benne az imádságban az is, hogy miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Szerintetek, ha ezt mi komolyan gyakorolnánk, lehetne olyan, hogy valaki iránt neheztelést őrzök a szívemben, vagy sértődöttséget? Akkor ott egy lélegzetre rendezném az Istennel ez is. Hát ha én a te könyörületedre szorulok, ha én is egy hibás ember vagyok, ki vagyok én, hogy a másikra most haragudjak, hogy most azt én neki felróljam. Ő is egy szerencsétlen, ő is egy tévedő, botladozó ember. Ha én a kegyelmedre szorulok, légy kegyelmes ő hozzá is. És az én szívemből tüntess el mindent. Milyen nagy szabadság lenne, nem? Hogyha nem hordana az ember ilyen terheket, hogy ezért vagy azért neheztel a másikra. Ugye ezt Jézus annyira hangsúlyozta, úgy olvassuk Márk evangéliumában. Azt mondja, mert ha megbocsátjátok az embereknek a vétkeit, néktek is megbocsátati mennyeitek, de ha nem bocsátjátok meg, néktek sem. Az adós szolga példázatában, hogy mondja a király a példázatbeli szolgának? Nem kellett volna neked is könyörülni a te szolgatársadon, amiképpen én könyörültem te rajtad. Tehát olyan teljesen elengedve, olyan teljesen szívbeli jósággal, és nem viszonozva azt, ezt kell kérnünk az Istentől. Óriási dolog. És utána jön a következő kérés, és ne vigy minket a kísértésbe. Ezt nagyon sokan szeretnék kijavítani. Most még ilyen komoly törekvés is volt rá, meg hogy majd újra fordítják, de hát nincs ott semmi fordítási hiba, így van ez szó szerint az Új Szövetség eredeti görög szövegében, mert az egész imádság ugye abból a pozícióból hangzik, hogy az Isten vezetése alá helyezzük magunkat teljesen és egészében. És akkor azt mondjuk, hogy én nem szeretnék az ellenségnek a sötét árnyékával találkozni. Istenem, te óvj engem, én nem akarok közelharcot az ellenséggel. És egyben tudatosítja bennünk azt, amit Péter első levele 5. fejezetének a 8. versében így olvasunk. A ti ellenségetek körbejár, szerte jár, mint ordító oroszlán, keresve, hogy kit nyerjen el. Minden emberre érvényes az, amit Isten Kainnak mondott, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, mert a mi ellenségünk zsákmányt keres, mindenhogyan bűnbe akar minket vinni. Azt mondja, de te uralkodjál rajta, mert Isten segítségével lehetséges, hogy uralkodjunk rajta. Tehát tulajdonképpen azt kérjük Istentől, hogy ő biztos utakon vezessen bennünket. Ne kerüljünk veszélyes, kockázatos közelharcba az ellenséggel. Mert lehetünk védettek. Ugye a kísértés ugyan jön, de nem feltétlenül fejlődik egy ilyen életveszélyes dologá, hogy ott billegünk a szakadék szélén, hogy belecsúszunk-e, vagy nem. Mert hogyha az imádsággal felvértezzük magunkat, akkor a kísértés elveszti az erejét. Nem tudja kifejteni azt az erejét, hogy abból valóságos kockázat lesz, hogy most elesünk, vagy nem. Ugye azt mondta Jézus a tanítványainak a Getsemáné kertben, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. Hát Jézust is állandóan kísértette Sátán, nem adta föl az utolsó percig. Csak nála ő sohasem ingadozott a kísértésben. Nem jutott oda a kísértés, hogy itt most kérdés legyen, hogy ő elesik vagy megáll. Mert ő előre felvértezte magát az imádsággal a kísértés ellen. Így kell nekünk előre felvértezni magunkat. Jönni fog ugyan kísértés, de nem tudja kifejteni az erejét. Nem válik egy kockázatos csatává, hogy most mi ebben elesünk vagy meg. Mert eleve lelkileg felvértezetten kerülünk a csatatérre. És a kísértés elveszti az erejét, nem tud levenni minket a lábáról. És az utolsó kérés, de szabadíts meg a gonosztól. Ugye ez megint tudatosítja bennünk azt, amiről nagyon szeretünk elfeledkezni, hogy mi egy ellenséges uralom alatt élünk, és hogy Sátán mindenkit ellenségnek tekint, aki Krisztus oldalára áll. És ahogy, ha nem tud kísértésbe vinni, az a legnagyobb győzelem neki, hogyha elejthet és bűnbe visz. Ha ezt nem tudja elérni, akkor pedig sokszor támad. Mennyi mindennel tud támadni? Betegséggel, egyéb nyomorúságokkal. Olvassuk el Jobb könyve elején, hogy mi mindent tudott Sátán csinálni Jobb ellen, amikor ő megpróbálta őt kiprovokálni belőle, hogy Istennel szembeforduljon. Tehát kérjük Istentől, hogy oltalma legyen velünk, hogy oltalmazzon a gonosznak a támadása kísértéseiben, adjon erőt, a kísértéseivel szemben legyünk eleve felvértezettek, a másik oldalon pedig, és kerüljük el, amennyire csak lehet a kísértéseknek a helyzetét. Ha pedig támad, most már ellenségesen támad, mert bűnbe esett, bűnbe vinni nem tudott, akkor meg Isten szabadítson meg tőle. Olyan csodálatos ígéret az, amit a korintusiakhoz írt levélben olvasunk, és ez arra az utolsó két kérésre érvényes. Azt mondta, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Ugye a görög szövegben, az új szövetség szövegében az, hogy megpróbálni vagy kísérteni, ugyanaz a szó. Mert tulajdonképpen a nehézségek is Sátán kísértésévé válhatnak számunkra. Tehát ő vagy így támad, vagy úgy támad, de ha minden nap elhangzik a szánkon, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, akkor érvényes lesz ránk nézve, hogy hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Ha én imádkoztam ezért, akkor nem félek. Ha imádkoztam ezért, akkor biztos vagyok. Az Isten hű önmagához. Akkor az ő ígérete érvényes lesz. Akkor, ha belekerülök is egy nehézségbe, ő már előre elkészítette a kimenekedés útját. És ha semmiképpen nem fog leteríteni, vagy tönkretenni engem. Mert ő ezt kimérte, hogy mennyit enged ebből. És csak annyit, amennyi javamra válik. És utána ott a kimenekedés, ott a megoldás. És a vége az imádságnak, ugye az, ami, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mit fejez ki? Hát tudom, hogy te meghallgathatod a kérésemet, és meg is akarod hallgatni, tudom, hogy neked minden lehetséges. És az utolsó szó az ámen, amit nagyon helytelenül néha úgy adnak vissza, hogy úgy legyen. Nem úgy legyen, úgy van. Ez egy nagy különbség, ugye ez az ámen szó, az szilárdság, meg biztos, úgy van. Azt jelenti, ha mi azt mondjuk, hogy úgy legyen, akkor ebben benne van, hát nem biztos, hogy úgy lesz, de azért óhajtanám, hogy úgy legyen. De nem, Jézus azt mondta, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy Isten megadja azt nektek. Tehát, ha én szívből kértem, a méltatlanságom tudatában kértem, bűneimet rendezve kértem, teljes szívemből kértem, akkor én most teljes bizalommal mondom ki, hogy tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség, tehát nem kétséges, hogy te megteljesíted ezeket, akarod és fogod teljesíteni. És ámen, úgy van, megerősítem magam abban a bizalomban, hogy meghallgattál. Tudjuk, hogy Jézus is így imádkozott, így fejezte be az imáját. Köszönöm, hogy meghallgattál engem. És így buzdított minket is, hogy amit könyörgésünkben kérjük, higgyük, hogy elnyerjük. Milyen más úgy felállni az imádságtól, azt mondjuk, úgy van, biztos, Isten meg fog hallgatni. Bátorsággal mehetek az utamon, nem kell félnem semmitől, mindenben meg fog segíteni. Tehát a mi atyánk az egy nagyon fontos útmutatás, hogy ezek a lényeges elemek, amelyek ne hiányozzanak az imádságunkból. És kezdjük el, ha akármilyen bátortalanul is gyakorolni, hogy kezdjünk a mi atyánk mintaimája szerint imádkozni, ami tudatosítja bennünk, hogy a legelső, legnagyobb szükségleteink. És hogy végül hittel bízzuk Istenre teljesen az utunkat, és megszabaduljunk minden félelemtől és akodalmaskodástól. Én szívemből kívánom, hogy az új év kezdetén ez legyen majd bennünk, hogy megújulni az imádságban. Hát ez a Jézus hite, így tudjuk, amiről a heti Biblia tanulmányunkban is szó volt, az ő hitét követni, mert ő is emberfiaként kísértésnek kiszolgáltatott, emberfiaként, Sátán támadásai célpontjaként ilyen hit által élt, hogy az imádságban teljesen Istenre bízta magát, és Így nem kell félnünk semmitől a elkövetkezendő esztendőben sem. Isten buzdítson minket, hogy el ne lanyhuljon egy-két próbálkozás után a buzgalmunk, hanem addig tartsunk ki, míg megtanulunk igazán imádkozni. És akkor már nem félünk semmitől, mert az imádság nekünk mindig menedék. Ahogy egy zsoltár ige mondja Istennek, így szól a zsoltáros, légy nekem sziklaváram, ahová menekülhessek szüntelen. Kell félni annak az embernek, aki lélekben mindig el tud menni ebbe a sziklavárba. Oda tudunk menekülni minden nehézségben. Adja meg a Jóisten, hogy megújuljon az ima életünk az új esztendőben.